jó estét kívánunk, őszintén szóval nem látok semmit, de tudom, hogy nagyon sokan vannak, úgyhogy nagyon örülünk, hogy eljöttek és érdeklődnek a beszélgetésünk iránt. Molnár Antallal fogok beszélgetni. Tanár úr magát, hogyha nagyon szorosan veszük, akkor úgy kéne bemutatni, hogy doktor Molnár Antall, nem? Mert nem mondjon erre semmit, mert ezek tények, szóval nem kell, ez egy kínos szituáció, most mit válaszoljon, mert Franciaországban is szerzett egy egyetemi doktorátust, Magyarországon is szerzett egy egyetemi doktorátust. Most azért ülünk itt, mert Talentum díjat kapott, nem minthogyha ez az egyetem díja lenne, mert még másik két díja is van, csak most ez az apropó. A másik két díja, az egyiknél ott is voltam, amikor az irodalomtörténészettől kapta, az volt a legmeglepőbb. Szóval a másik kettő is nagyon nagy dolog, de az nagyon meglepő. Magát meglepte, amikor a...
Meg ezt mondjuk így furcsa kijelenteni, de talán annak örültem úgy a legjobban. Mindegyiknek örültem, és mindegyik nagyon nagy dolog volt, de az volt az első, és valahogy az talán pontosan a meglepetés miatt, meg amiatt a szeretet miatt, ahogyan azt kaptam az irodalomtörténészektől.
Hát, mert hogy is mondjam, a saját díjukat adták, a saját emberüknek is adhatták volna, de magának
igen,
adták.
Igen,
szóval
igen,
ez
igen,
egy
igen.
Nagyon nagy dolog volt, én is nagyon nagyra tartom. Na most erről a Talentum díjról. Ez tudom, hogy magánalapítású díj, az alapító a Magyar Tudományos Akadémiát kérte fel arra, hogy odaítélje, van egy bizottság, amelyik odaítéli, és azt nem tudom, ki az alapító.
Az alapítót Kenyeres Sándornak hívják, egy nagy vállalkozó, aki nagyon fontosnak tartja a kultúra fejlesztését, a tudomány fejlesztését, és az ő úgynevezett Talentis programjának az egyik része ez a díj, tehát ez egy mondjuk összetettebb program, ami innovációra és kutatásfejlesztésre fut ki, és ennek az egyik része ez a díj, hogy minden évben három személy kapja, egy élettudomány, egy természettudomány és egy társadalomtudományban működő fiatal kutató.
35 alatt kell, hogy legyen.
Igen. Úgyhogy ezt úgy kell megpályázni, ezt a díjat, hát többen is pályáztuk minden évben, de idén én kaptam.
Tehát hiszem, hogy elég nagy versenybe kapta meg, és hát gratulálok hozzá, mert
köszönöm többször szépen.
Gratuláltam, csak hát most gratulálok, és hát akkor vágjunk bele, nem?
Igen.
A szakmai részébe a dolognak, hogy ez a kutatás, amit mindenki, azt lehet mondani, hogy mindenki a szakmába, és elég nagy körbe a szakma körül, nagyon nagyra becsül, ez a magyarországi hódoltságra vonatkozik.
Igen.
Most az ötlet hogy jött? Hogy a hódoltságot teszi az érdeklődések középpontjába?
Hát én azt hiszem, hogy ez eléggé messze megy vissza, még valahova a gimnáziumi évek köré. Én azt hiszem, hogy szívem szerint középkorán szerettem volna lenni, mert tehát a magyar középkor, annak, aki régi korszak iránt érdeklődik, annak valahogy mindig a középkor a kiinduló pontja, mert az volt mondjuk nemzeti dicsőségünk korszaka. Van egy nagyon komoly historiográfiai hagyománya a középkorkutatásnak, tehát vannak neves elődök, sok mindent lehet róla olvasni. És ahogy ugye sok mindent olvastam róla, arra jöttem rá, hogy ugyan a középkor nagyon érdekes, de talán még érdekesebb a későbbi időszak, egész egyszerűen azért, mert sokkal több a forrás. Tehát sokkal több a forrás a 16-17. Századra, és más jellegű is a forrásanyag, mint a középkorra. A középkor elsősorban jogbiztosító, iratok maradtak fenn, és elbeszélő források, tehát legendák, illetve krónikák. A korai korból egyre több olyan forrásunk van, ami egy kicsit közelebb enged a mindennapokhoz. Tehát az embereknek a magánéletéhez, gondolkodásmódjához, stb. És ez az egyik, a másik pedig sokkal kevesebb az előmunkálat is. Na most, hogyha megnézzük
hát
ezt a...
Hát ezt nem mondanám, tanár úr, ezt nem mondanám, tanár úr, nagyon nehéz azért itt is igazán
zajlában rúgni. Ez igaz, de azért a kodulkodban vannak olyan területek szerintem, ahol viszont óriási lukak vannak. Vagyis az én érzésem szerint azok voltak, a középkorra ezt már nem mondanám el ennyire, tehát ott azért minden területnek vannak és voltak kutatói, a kodulkodban mondjuk gondoljunk a 18. századra, ott azért óriási lukak vannak. Tehát ha valaki
Magyarországon.
És ugyanilyen a török hódoltság kora is, ez egy olyan időszak a magyar történelemnek, pontosabban a maga hódoltsági terület, tehát az ég, amit a törökök elfoglaltak.
És térkép róla?
Van, az első térkép a budai világet mutatja az oszmán birodalomban. Tehát egy olyan területe volt középkori Magyarországnak, amely igazából véve kiszakad a nyugati kultúrkörből. És én azt hiszem, hogy ez volt az, ami engem borzasztóan felizgatott, így szellemi szempontból, hogy van egy olyan része a középkori Magyar Királyságnak, amely kiszakad a nyugati kultúrkörből, egy keleti kultúrkör részévé válik, és...
Na várjon, hogy kiszakad a keleti kultúr, vagy a nyugati kultúrkörből? Hát ott volt a tornaiskola, amiben nem fért
el. Természetesen benne marad, nagyon sok szempontból benne marad, de mégiscsak uralmi szempontból kiszakad.
Uralmi szempontból kiszakad,
ugyanakkor... Azért ennyi előmunkálat bőségesen volt már, mielőtt én ezzel kezdtem foglalkozni, hogy az viszont kiderült, hogy nagyon erősen mégis benne marad. És hogy ez hogy működik? Hogy működik egy olyan ország terület, amelyik hivatalosan átkerül nem csak egy másik állam uralma alá, mert ugye ilyen azért volt többször, hanem egy másik kultúrkör részévé is válik, és mégis működik a régi kultúrkör, és méghozzá nagyon erősen. És hogy hogyan találtam ezt a témát, illetve ehhez a forrásokat, ez pedig valahogy úgy történt, hogy középiskolában, amikor elkezdtem ilyen dolgokat olvasgatni, föltűnt rögtön, hogy Rómában, a római levéltárakban, a vatikáni levéltárban, a hitterjesztési kongregáció levéltárában és egyéb helyeken nagyon sok dokumentum maradt fenn a török területről. És ezeket a dokumentumokat nagyon kevesen kutatták, és nagyon kevesen ismerték. Csupán jelzésértékű tanulmányok voltak, hogy ott van egy nagy anyag. És én ezt már körülbelül gimnázium vége felé eldöntöttem, hogy ha minden jól megy, ezzel tényleg érdemes lenne foglalkozni, mert egy olyan szeletét mutatja meg a török hódoltságnak, amelyet más anyagból nem ismerünk meg.
Egyébként ez fantasztikus, szóval a könyvének ugye az a lényege, vagy a kutatásainak, mert ugye nem egy könyvről van már szó, mert több könyve van. Egyébként azt a francia PhD-s könyvét, szóval azt a francia diszertációt, jól emlékszem, hogy Olaszországba fogják kiadni?
Most valószínűleg mégsem ott, hanem itthon Magyarországon, de remélhetőleg jövőre megjelenik.
Na, szóval sok könyvének a leginkább általánosítható, nem csak Magyarországra vonatkozó érdekessége ugye az, hogy felderítette nagyon aprólékos munkával, hát zömmel nyilván ennek a római anyagnak az alapján azt, hogy ebből a hódoltsági területből egy katolikus missziós területet, elnézést a szóismétésért, szerveztek. Na most én ebből azt veszem ki, hogy ez a helyzet, hogy tudnilik, amit elmondtunk, ez a terület egy ilyen keleti uralmi zónába került. Ezzel a hívő emberek ebbe a hatalmi összefüggésbe kerültek. A hódoltság, a magyarországi hódoltság fontossága megnőtt a katolikus egyház szempontjából, nem?
Hát, én nem mondanám, és ez ugye érdekes, mindazok alapján, amit eddig mondtam, talán egy picit furcsa így, hogy azt mondom, hogy nem, de azért nem ennyire egyszerű a kérdés, hogy nem, hanem bizonyos szempontból mégiscsak, hogyha még mindig az a térkép látható, tehát az előbbi térképen. Ugye láttuk azt, hogy az oszmán birodalomban nagyjából milyen helyzetet foglalt el a budai vilájet, illetve a magyarországi hódoltság. Van egy nagyon szellemes könyv cím, ami a Hegyi Klára írta a magyarországi török hódoltság történetéről, és az a könyvének a címe, hogy egy világbirodalom végvidékén. Tehát a magyarországi hódoltság az oszmán birodalomnak a végvidéke volt, annak minden sajátosságával. Na most, ha visszaidézzük azt a térképet, akkor látjuk, hogy tulajdonképpen, ha a Szentszék, tehát Róma, a katolikus egyház központja szemüvegén átnézzük az oszmán birodalmat, és azt mondjuk az ottani döntéshozók helyébe helyezkedve, hogy missziókat szeretnénk szervezni az oszmánok uralta területekre, akkor ezeknek a misszióknak nem lehet a központi része egy szélső végvidéki tartomány. Tehát igazából véve a Szentszék úgy nézte ezt az oszmán birodalmat, ahogy mi néztük azon a térképen, ahogy az a térkép mutatta, vagyis az, hogy ez valahol ott volt a szélén. Ez a magyarországi hódoltság sokkal jobban izgatta a római döntéshozókat, hogy mi van beljebb. Ennek igazából két oka van. Az egyik oka az az, hogy Magyarország területe a 16. században nagyon jelentős mértékben protestánsá vált, ez igaz a hódoltságra is. Bár maradtak ott katolikusok, erről biztosan fogunk is majd később még beszélgetni, de nagyon nagy mértékben protestánsá vált. A katolikus missziók sajátos módon nem a protestánsok térítését tekintették elsődleges feladatuknak, hanem a katolikus szorványoknak a katolikus hitben való megtartását. Ennek nagyon sok oka van, és ez egy picit ellent is mond annak, amit gondolunk a katolikus missziókról, de gondoljunk bele, a török területen, ahol egy eleve alávetett helyzetben működik valamennyi keresztény egyház, térítésre nincs igazából lehetőség, mert az mindig társadalmi konfliktusokat von maga után, amelybe azonnal beavatkoznak a török hatóságok, amelynek pedig csak katasztrofális következménye lehet. Tehát a misszionáriusok, akiket Rómából küldtek, úgy gondolták, hogy az elsődleges feladatuk az, hogy megtartsák a híveiket a katolikus vallásban. Most ilyen hívőket paradox módon nem is annyira Magyarországon találtak, ott is, de kevesebbet, hanem elsősorban a Balkán belső területein, leginkább pedig Boszniában, ahol a 16-17. Században 300 ezer katolikus hívő élt. Tehát ezekre a területekre, boszniai, dalmáciai területekre koncentrálódott elsősorban ez a missziós munka, és ennek a belső balkáni misszióknak a nyúlványa volt igazából a magyarországi misszió. Tehát, hogyha a Balkán-félszigetre koncentrálunk, akkor annak a Balkánnak lesz a végvidéke Magyarország. Tehát paradox módon pont fordítva látták a dolgot, nem a Balkán mondjuk Magyarország perifériája, mint ahogyan ez a késő középkorban kinézett, hanem a Balkán perifériái voltunk mi, a hódolt Magyarország. Ez az egyik ok. A másik pedig az, hogy a magyar püspökök nem mondtak le a joghatóságukról, a török által elfoglalt területen, és ezzel ahol tudták, akadályozták a missziók munkáját. Tehát
a magyarországi katolikus püspökök, lehet ezt hallani? A magyarországi katolikus püspökök akadályozták a Rómából küldött missziós papoknak a működését?
Igen, minden tekintetben. Ez megint csak...
Ez elég paradox, hiszen a tanulmányozták a tanárunk. De hát ez az érdekes.
Igen, ez azért paradox ez a dolog, mert ha az ember így 500 év távlatából nézi, akkor azt mondja, hogy azért mégis mind ugyanazon a térfélen fotballoztak, hiszen ott voltak a protestánsok, ott voltak a törökök, tehát valószínűleg minden egyházi intézménynek, katolikus intézménynek ugyanaz lehetett a célja. Ez így is van, de a korabeli szemlélet még ezen alapvető céloknál is fontosabbnak érezte a joghatóságot, tehát a jogi érdekeknek a megőrzését. Ezt egész egyszerűen valamelyik kanonok a 17. században úgy fogalmazta meg, hogy az Úristen rám bízta ebben a káptalanban ezt meg ezt a tisztet, nekem kutya kötelességem megőrizni ehhez a tiszthez tartozó birtokokat, én nem engedhetem ezt át a jezsuitáknak, ugyancsak a katolikus szerzetesen.
Mert a misszionáriusok ugyanis jezsuiták voltak.
Részben igen. Meg ferencesek. Nem engedhetem át, mert akkor az Úristen törvényszéke előtt nekem erről számot kell adni. Tehát ő úgy érezte, hogy halálosan vétkezik, hogyha a joghatósági területéről lemond. Tehát ez volt mondjuk így az egyházjogi vagy morál teológiai, erkölcs teológiai háttere, illetve, és ezt én nagyon fontosnak érzem, és ezt eddig nem hangsúlyozták igen. Szerintem kellőképpen, hogy ha a magyar nemzet, mint államnemzetet tekintjük, illetve annak az egységességét ez alatt a megosztott időszak alatt, amikor három részre oszlott a középkori Magyarország. Ebben az időszakban a katolikus egyháznak azzal, magyarországi katolikus egyháznak, hogy nem mondott le ezekről a területekről, hanem nagyon keményen megőrizte a joghatóságát. Ez a bizonyos, ha azt nézzük, hogy miért maradt mégis egységes a három részre szakadt Magyarország, akkor ez egy nagyon fontos szempont.
Biztos, hogy nagyon, nagyon fontos, csak tudja, hogy mire lennék ezzel kapcsolatban kíváncsi, hogy milyen emberek voltak azok, akik ezt a paradox feladatot vállalták. Tehát ezek a térítő papok, akik idejöttek, kik voltak ezek?
Hát igen, ez megint egy nagyon érdekes történet olyan szempontból, hogy amikor én először Rómába mentem, és elkezdtem ezekkel a témákkal foglalkozni, valahogy úgy gondoltam, hogy majd a magyar Alföld, a Dunántúl, és ezekről a területekről egy csomó új adatot fogok találni. És aztán minél mélyebben belástam magam ebbe a kérdésbe, akkor azt láttam, hogy sajnos, vagy talán szerencsére, nem is ezekről a területekről van rengeteg adat Rómában, hanem a déliekről. Tehát a Drávától délre eső területekről, a Bácskáról, Temesközről, és aztán minden, ami attól délre van, tehát Bosznia és a Balkán területek. Ez nem jelent kevesebbet, mint hogy nyilván akkor azok a papok, akik idejöttek Róma megbízásából, azok elsősorban délszláv papok voltak, bár tudom, hogy ezt a kifejezést most sokan nem szeretik, de sokkal egyszerűbb így.
Hát abban az időben hát tényleg olyan volt az a nyelv, hogy jóformán dialektusai voltak.
Dialektusok, igen, igen, igen. Tehát elsősorban Raguzából jöttek, illetve Boszniából. És ezek a térítő papok nem csak egy más kultúrkör részei voltak, tehát nem a középkori magyar mondjuk hát államiságnak az eszméjét hordozták, hanem például a bosnyák ferencesek a középkori bosnyák királyságét. Tehát egy teljesen más kultúrkör részei voltak, és más nyelven is beszéltek. És értelemszerűen, amikor ők megjelennek Magyarországon, nem a magyarok között kezdenek el működni, hanem a Magyarországra, annak elsősorban déli végeire betelepült délszlávok, tehát bosnyákok, horvátok, bolgárok, sőt néha albánok, tehát ez egy nagyon vegyes világ közöttük. És ezek a délszláv papok, elsősorban bosnyák és raguzai papok kifejezetten nem is ismerték el a magyarországi püspököknek a joghatóságát, tehát ők azt mondták, hogy a magyar királlyal és a magyar püspökökkel nem szabad foglalkozni, ez egy lejárt történet, ők nincsenek itt sehol, nézzünk körül, soha nem láttunk itt belőlük egyet sem.
Hát legyünk reálisak, valóban nem valóban, ismertek oda, nem, hát szóval nem, igen. Ott hagyták azt, ami a népnek azt a részét, amelyik a hódoltság magát, ott hagyták.
Ott hagyták.
A magyar hivatalosság ott hagyta.
Ott hagyta. Ez az más, hogy azért megpróbáltak bizonyos utolni módon foglalkozni velük, de elmentek, igen.
Na most, akkor ez azt jelenti, most már remélem, hogy ez bejön, amit most gondolok, hogy tehát akkor Magyarország végvidéke lett ennek a balkáni területnek a misszió szempontjából. És akkor hogy működött az a része a dolognak, aminél megint csak remélem, hogy igazam van, hogy azért az egyházi viszonyok a Balkánon egész másképp alakultak, mint Magyarországon, már az egyházi viszonyokat értem, a iszlám és a kereszténységnek a viszonya másképp alakult, ugye?
Igen.
Ez bejött. Na jó, akkor. Szóval hogy volt akkor ez, hogy működött? Akkor ez mint egység működött, vagy hogy volt ez az egész?
Ez megint egy nagyon bonyolult kérdés, én nekem van erre egy leegyszerűsítő válaszom, amit én úgy, egy modell, amit úgy nagyjából igaznak érzek, aztán hát nyilván majd ezt is valakinek fogja száfolni, hogy igazából véve ugye az az alapvető különbség Magyarország és a Balkán félsziget között, ami a török-magyar iszlám-keresztény együttélést illeti, hogy a balkániak sokkal közelebb álltak az oszmán hódítókhoz, vagyis sokkal több közösügyük volt, sokkal jobban azonosultak velük, ami azt jelentette, hogy bizonyos területeken át is tértek az iszlámra ezek az emberek, de mindenképpen egy sokkal szorosabb keresztény-muszlim együttélés van a Balkánon, mint Magyarországon. Na most ez valószínűleg nagy vonalakban ez így igaz, De a probléma az, hogy a Balkánon nagyon sok forrásunk szól erről, Magyarországon meg azok a források, amik erről szólhatnának, azok elvesztek. Tehát itt egy kicsit hiánygazdálkodás van, ha nincs róla forrás, akkor nyilván nem is volt. Tehát valószínűleg volt itt is kapcsolat, mert pontosan azok az egyházi források, amelyekkel én foglalkoztam, Pécsről, de még Göngyösről is olyan hát adatokat hoznak keresztény-muszlim érintkezésről, amelyekről nekem legalábbis korábban fogalmam sem volt. Tehát az, hogy mondjuk egy gyöngyösi ferences szerzetes egy török hodzsával bemennek a Jászberényi templomba és beszélgetnek a képekről, ez mondjuk egészen elképesztő, tehát hogy ilyen kapcsolat is lehetett. Na most a Balkánról egy csomó ilyen adatunk van, északabbról ez sokkal kevésbé ismert. Ez az egyik. A másik pedig, ami az iszlamizációt illeti, ott már ténykérdés, hogy a Balkánon tényleg óriási tömegek tértek át az iszlámra, nálunk pedig nem.
Na most ebben annak nem lehetett szerepe, hogy a keleti ortodoxok volt, szóval a Balkánon.
Igen.
És az itt illetékes egyházi előjáró Konstantinápolyba él?
Én szerintem nem ennek volt szerepe, hanem sokkal inkább annak, hogy olyan területeken tértek át az iszlám hitre keresztények a Balkánon, ahol se az egyik, se a másik egyház nem tudta igazából, nem tudott hegemóniát szerezni. Nem épült ki az intézményrendszere. Mert gondoljunk például a szerbekre. A szerbek esetében tudjuk, hogy nagyon erőteljesen ellenálltak az iszlamizációnak, és máig is ugye az egész konfliktus, a délszláv háború körül is valahol ez van, a szerbségnek ez a mérhetetlen gyűlölete az iszlám és a általában, hát ugye Boszniában is erről szólt a történet. Na most, tehát hiába a szerbek ortodoxok, hiába a szultán nevezi ki a pátriárkájukat, ők ugyanúgy rezisztálnak, ellenállnak az iszlamizációnak, mint mondjuk a magyarok, akik nyugati keresztények. Más a helyzet Boszniában. Bosznia meglátásom szerint elsősorban azért, a boszniai lakosság azért iszlamizált, mert a boszniai királyság a középkorban a kelet és a nyugati kereszténység határán feküdt. Egyik sem tudott igazából megerősödni ezen a területen. Tehát volt egy ilyen tudati, kulturális, egyházi, intézményes senki földje. És egy ilyen területnek a lakossága sokkal könnyebben beadja a derekát, a például anyagi okoknál fogva, az iszlámra való áttérésen. Ugyanez a helyzet Albániában, ahol Észak-Albániában a katolikusok voltak nagyon erősek, Dél-Albániában az ortodoxok, mind a kettő ma is észak-albánok katolikusok, a dél-albánok ortodoxok. A középső terület, ahol se Bizánc, se Róma nem tudott igazából erős hadállásokat kiépíteni, ez a középső terület lett a végén muszlim. Tehát én szerintem nem a keleti kereszténység áll közelebb az iszlámhoz, mint a nyugati, hanem sokkal inkább ezek az ilyen...
Na most én ezt nem mentálisan gondoltam, hanem ez az egyház szervezeti sajátosság egyszerűen. De hát nem.
Tulajdonképpen ez biztos, hogy sokkal jobban beépül a keleti egyház az oszmán hatalmi rendszerben, mint a nyugati. Tehát ez például azt jelenti, hogy a szerb püspökök azok a szultántól kapnak kinevező okiratot, ugyanúgy, mint a pátriárka. Most a katolikus püspököknél van erre példa, tehát én találtam ilyen belátot, amit katolikus püspök, hát persze missziós püspök kapott, de hát ez azért nem általános, tehát ez viszonylag ritka. De ugyanakkor gondoljon csak a boszniai ferencesekre, akik gyakorlatilag ugyanolyan módon beépülnek az oszmán hatalmi struktúrába, mint a szerb ortodoxok. Egy boszniai püspök ugyanúgy jár adót szedni a híveihez, mint egy szerb vladika. Tehát igazából véve nem is, tehát a katolikus egyháznak is vannak olyan formációi, amik nagyon közelítenek az ortodox egyházéhoz, és szóval ilyen szempontból sincs akkora különbség.
Na most ne arra tudom, megint hagyd menjek vissza, mert engem ez a része érdekel a dolgok az emberekre. Hogy ez tényszerűen, vagy eseménytörténetszerűen hogy történt? Hogy ez egy ilyen missziós pap megjelent ezen a vidéken, nem ismert senkit, értelemszerűen nem ismert senkit, gondolom. És akkor, vagy ismert, mit csinált, hogyan érintkezett az emberekkel, hogy találta meg a kapcsolatot, hogy működött ez?
Itt igazából mivel ezeknek a missziós papoknak két óriási csoportja van. Az egyik a benszülött, aki ugye ismert valaki. A másik pedig a kívülről jött. A benszülöttek, azok elsősorban boszniai ferencesek voltak.
Vagy... De maga ezeket is missziós papnak tekintik?
Abban az esetben, hogyha vannak a Szentszéktől ilyen missziós felhatalmazásaik. Tehát formálisan ezek misszionáriusok is lehettek. Nem mindegy, de volt ez.
Itt voltak. És kaptak a Szentszéktől egy papírt.
És aztán voltak, akik külsősök voltak. Hát a külsősök voltak igazából a sikertelenek, mert itt rengeteg hát ellentét van ezek között az emberek között. Ugye beszéltünk arról, hogy a magyar hierarchia és a missziós hierarchia szemben áll egymással. Ezek a missziósok sem nagyon jöttek ki egymással. Tehát a külsősök meg a belsősök között óriási konfliktusok vannak. A külsősök igazából véve az két csoportja van ezeknek is. Az egyik a magyarok, akik a magyar lakosság között működnek, ezek igazából véve megtalálják a módszereket. Tehát nagyon érdekes ilyen szempontból Pécs esete. Pécsen a jezsuiták 1612-ben megjelennek, két olyan pap, aki korábban sosem járt török területen. Nem értenek az egészből semmit, csak azt látják, hogy a törökök nagyon kedvesek velük. Rögtön mennek a levelek Rómába, hogy hát ezek rendesebbek, mint a protestánsok, hogy itt óriási dolgokat lehet majd csinálni, hogy megünnepelték a mi ünnepeinket. Szóval, hogy ez nem értik a dolgot. Holott semmi másról nincs szó, csak arról, hogy a törökök örülnek, hogy ez a két, bocsánat, palimadár ide megérkezett. Ez részben újabb pénzszerzési lehetőség, mert biztosan fognak hibázni. Kettő, a katolikus lakosság lelkesebb. Tehát kevesebb a probléma velük, mert van most már papjuk. Meg is történik az eset, hibáznak. Óriási büntetés, halálbüntetése való fenyegetés, nagy pénzeket húznak le a pécsi katolikus kereskedőkről a törökök, és akkor rájönnek a jezsuiták, hogy itt óriási baj van, és elmenekülnek. De két év múlva, vagy egy év múlva visszajönnek.
Ugyanaz a két.
Az egyik ugyanaz, a másik, de akkor már tanultak. Tehát akkor szépen meghúzzák magukat, és kizárólag a katolikus lakosság körében működnek, miséznek, járják a falvakat, nyitnak egy iskolát, és kerülnek minden konfliktust. Ugye Pécsen unitáriusok voltak, ott ütötték meg a bokájukat, hogy azt hitték, hogy egy perc alatt átérítik ezeket az unitáriusokat török segítséggel. Hát ez aztán nem így működött. Na most a másik csoport, akik nem magyarok voltak, hanem ezek ilyen dalmáciaiak vagy olaszok. Hát nekik nagyon nehéz soruk volt a hódoltságban, mert ők nagyon ki voltak szolgáltatva a támogatóiknak. A támogatóik a hódoltságban általában kereskedők voltak. Tehát ez azt jelenti, hogy...
Érdekes minden egyháznak tulajdonképp.
Igen, mert végül is az egyháznak a társadalmi elitre van szüksége. Tehát kell egy világi elit, aki pénzeli, és aki hatalmilag ott van mögötte. Ez keresztény területen a földesúri osztály, ha mondjuk így lehet nevezni őket. A török területen mindenhol a kereskedők.
Mert a földesúron kell menekültek.
Igen. És kell egy társadalmi elit, a leggazdagabb ember a török területen a kereskedő. És ezek a kereskedők pénzelik őket. Na most ezek az olasz papok, meg dalmát papok gyakorlatilag a raguzai kereskedők jó indulatából éltek. Ez azt jelenti, hogy teljesen ki voltak nekik szolgáltatva, és abszolút sokszor nem is értették, hogy mi van itt a török területen, tehát például ki akarták hirdetni a trienti zsinat határozatait, és azokat az egyház fegyelmi dolgokat be akarták vezetni a török hódoltságba. Hát ez persze már a raguzaiaknak sem tetszett, és egyszerűen kiadták az útjukat. De hát a török területen, hogyha nincsen pártfogó, nincsen, aki a török hatóságoknál elintézi a dolgokat, akkor ezek az emberek gyakorlatilag potenciális hulláknak voltak tekintetek, úgyhogy ezek elmenekültek.
Azért nagyon nagy emberi elszántság kell ehhez meg.
Inkább a dolgok ismeretének a hiánya sokszor.
Nem, tehát... nagyon szkeptikus nézi a világot. Én azért emögött látok egy olyat, hogy nagyon nagy dolog, hogy ezt valaki vállalja, maga nem látja.
De biztosan benne van ez is, de általában én azt látom, hogy ezek az emberek egy picit így, szóval nem érezték a dolgok súlyát, csak akkor, amikor már benne voltak a slamasztikában. Nem véletlen, hogy mind ezek közül, akik így külsősök voltak, nem gyökeresedtek ott meg a hódoltságba, tehát néhány év után fejvesztve menekültek. Sőt, hát volt az egyik, az igaz, hogy az egy bosnyák ferences volt, azt például egyszer megölték, tehát eltűnt egy úton. Ő is mondjuk egy ilyen kicsit bajkeverőbb illető volt. De mondjuk mindenképpen izgalmas, és én ezeknek a missziós dokumentumoknak, meg a római forrásoknak az egyik nagy pozitívumát én abban látom, hogy ezek az emberek, mint egyéniségek megragadhatóak. Tehát mondjuk a 17. század első feléből olyan embereket, akiknek korábban a nevét sem tudtuk, tehát itt most nem mondjuk Bethlen Gáborról van szó, akinek azért az egyéniségét is úgy látjuk valamennyire, hanem vannak ilyen teljesen névtelen emberek, és nem csak a nevüket találjuk meg, hanem találunk tőlük több száz levelet, ahonnan tulajdonképpen egy emberi arc is kikerekedik.
Tehát a missziósnak a levelei.
Igen.
Rómába.
Igen.
Ezeken a mindenféle nyelveken, amelyekben ők otthonosak voltak?
Hát szerencsére nem, mert azért mondjuk albánul vagy bosnyákul nem leveleztek.
Ezt akartam megkérdezni, hogy maga, hogy ők hogy boldogultak nyelvileg, azt most elértem, de hogy maga hogy boldogult, szóval nem
bosnyákul. Én boldogultam, hogy ők azért általában majdnem mindegyik tudott olaszul. Aha. Tehát a legtöbb levél az olaszul írták. Aki nem tudott olaszul, az meg tudott latinul. Azt meg latinul írták. Ha valaki mégis mondjuk bosnyákul írt, ami nem egy szótévesztés, mert van ilyen nyelv, pontosan van egy ilyen írás, ami a mondjuk így szerb-horvátnak egy dialektusa, amit egy nyugati ciril írásmóddal írtak. Ez elég nehezen olvasható, én is elég sokat küszködnék vele, ha rá lennék szorulva, ezeket majdnem minden esetben, sőt tulajdonképpen minden esetben lefordítják olaszra. Ott Rómában, tehát igazából véve nem nagyon találkoztam olyan esettel, hogy azt ezen a bosnyák íráson kellett volna.
Szóval akkor ami a forrásokat illeti, az van, hogy esetleg valaki itt a helyszínen valamit bosnyákul feljegyzett, elküldte Rómába, és ott
lefordítják.
Szóval ennek egy óriási háttérintézményrendszere volt.
Igen, mondjuk általában aki már Rómába ír, azt már olaszul írja. Tehát viszonylag kevés ez a bosnyák nyelvű levél. Uh-huh. Leginkább mondom az olasz és a, uh-huh. a latin, ami kell. Más nyelven gyakorlatilag Rómában nincsen erről a tájegységről levél. Egy-két magyar nyelvű levél is van, de hát az inkább csak érdekesség.
Na most akkor azt mondja, hogy ezek nem kerültek kapcsolatba a hódolt, illetve nem volt céljuk a hódoltságbeli protestánsok között téríteni.
Hát maguknak, a misszionáriusoknak, ezeknek a délszlávoknak nem. Egész egyszerűen azért, mert ők a nyelvüket sem értették, és ezek a magyar, hát ezek nagyrészt reformátusok, kisebb részt unitáriusok, ezek egy tömbben éltek, volt saját egyházszervezetük. Ebbe a betörni, ebbe a homogén intézményrendszerbe egy magyarul nem is tudó katolikus papnak gyakorlatilag lehetetlen volt. Ahol kisebb sikerélményeik lehettek, azok a horvát anyanyelvű protestánsok, reformátusok a Dráva mentén néhány falu. De ezen kívül nem. A magyar papoknak már voltak ilyen ambícióik, sokkal inkább, de ők pedig általában ott feneklettek meg, hogy a misszionáriusok, a magyar misszionáriusok a 17. század elején érkeznek meg. Akkor már van egy 50 éves református és unitárius intézményrendszer kiépített török kapcsolatokkal. Amikor ezek a magyar papok elkezdenek próbálkozni a térítéssel, akkor beindul a gépezet.
A katolikusok?
Igen, a katolikusok. Megpróbálják áttéríteni a reformátusokat vagy az unitáriusokat, akkor beindul a gépezet, és gyakorlatilag az unitárius és református papok ezt megakadályozzák török segítséggel, nagyon egyszerűen. Ők vannak ott már legalább 50 éve, gyakorlatilag esélyük sincs ezeknek a katolikus papoknak arra, hogy komolyabb térítést véghez vigyenek. Ennek ellenére mégis vannak beszámolók, amik nagy térítésekről írnak.
Na jó, hát ez a kortársaknak a számokhoz való viszonya.
De részben egyébként nem mindig. Én is nagyon így teljesen szkeptikus voltam, hogy teljesen kizárt, hogy ezek áttérítsenek 20 falut egy év alatt. De megnéztem, és az összes missziósnál úgy van, hogy amikor megjelennek egy területen, akkor térítés, és utána meg gyakorlatilag vége. És mindenütt ugyanez a tendencia. Tehát, hogyha nagyképüsködni akartak volna, indokolat adni, akkor ezt talán folytathatták volna. És aztán rájöttem, hogy valószínűleg nem
erről van szó. Jó, hogy a jelentésekből derül ki, hogy vége.
Igen, mert utána már nem írnak.
Világos,
hát akkor valami, hogy nincs tovább. És aztán rájöttem, hogy valószínűleg arról lehet szó, hogy azok a falvak, amiket ők áttérítenek az első egy-két évben, azok, amelyek valamilyen oknál fogva a protestáns intézményrendszeren is kívül vannak. Tehát éppen olyan falvak, nem véletlenül Somogy például, ami a kettőnek a határa, olyan falvak áttéréséről írnak, ahol nincsen református lelkipásztor, és igazából pap nélkül élnek. Na most az ilyen emberek, akik mondjuk már generációk óta nélkülözték a szervezett lelkipásztori ellátást, ha megjelenik ott egy katolikus pap, annak ugyanúgy örülnek, mintha megjelent volna egy református lelkész, és igazából ezeket a pap nélküli, nem igazán komoly felekezeti tudattal rendelkező közösségeket térítik ők át, de amikor gyakorlatilag egy ilyen adott vonzás körzetben ez megtörténik, olyan falvakban, ahol van református lelkész, évtizedek óta, ott ők már nem tudnak betörni, tehát ott már nincsenek komoly sikereik. Tehát olyan helyeken tudnak téríteni, ahol nincs.
Hát nyilván nem volt vallásos tudatuk, vagy az egyházuk irányzatának megfelelő tudatuk, de hát vannak ezek a közös keresztény események, amik hozzátartoztak már akkor az ő életükhöz, a keresztelés, a házasság, a temetés, amihez kellett a pap. Hát szóval
igen,
tényleg
igen.
Nyilván jött valaki, akitől el lehetett azt várni, hogy a gyerekeket meg... Szóval ezeket a cselekményeket elvégezze, akkor...
Igen, igen. Akkor ők annak örültek, és nem igazán forszírozták azt, hogy ez most milyen valláshoz tartozik, vagy hát ugye nagyon sokszor világiakat bíztak meg ezekkel a funkciókkal. Katolikusoknál számos faluban van arról adatunk, amit úgy korábban nem annyira tudtunk, vagy értettünk, hogy világi lelkipásztorok, tehát ugyanúgy, mint a protestánsoknál, a katolikusoknál is voltak, valami keveset tanultak, tudtak írni, olvasni, a szent cselekmények közül azok, amik nem voltak papirendhez kötve, azokat tudták végezni, és így gyakorlatilag katolikus prédikátornak hívták őket, és ők működtek ezekben a falvakban.
De nagyon valószínűleg azokat is végezték, amik nem voltak.
Igen, van erről is adat. Tehát vannak világi misézőkről,
hogyha egyszer a gyülekezet elfogadja azt, igen. Hogy ők csinálják, akkor rendben van. Hát valahol van egy püspök, vagy valaki, aki ezt nem helyesli, hát Istenem.
Hát el se jut a hír.
Hát és ha eljut.
Tehát nagyon érdekes, hogy az első jezsuiták, akik 1610-es években megjelennek a hódoltságban, azok találják meg ezeket. És ilyen teljesen elképesztő hangú leveleket írnak, hogy itt valami szörnyűség van, nem is értjük, hogy itt világiak miséznek, azt mondják, hogy katolikusok, nem fogadják el a Gergely naptárt, ami ugye 1582.
Most ki nem fogadja?
A katolikusok. Mert azt mondják, a hódoltsági katolikus nem fogadja el a Gergely naptárt, mert azt mondja, hogy ez újítás. És hogy ő ellenállt a luteránusoknak is, a kálvinistáknak is, akkor ellenáll a gregoriánusoknak is, és nem fogadja el a Gergely naptárt. És gyakorlatilag a hódoltságban katolikus falvak nem fogadják el a Gergely naptárt a török kiűzésig, mert ők ezt úgy élik meg, mint újítást.
Azért el.
Igen, elég furcsa. Igen, és feljelentik a saját papjaikat a töröknél, hogy rendzavarók. Mert hogy újítani akarnak. Tehát ugye mondjuk egy Pécs melletti faluból nem érzékelik azt, hogy most ide jön egy tanult ember, hogy az most az milyen szinten újít. Tehát, hogy ez az újítás, a Gergely naptár, hogy az mondjuk azért mégsem eretnekség. És ők úgy tekintettek a jezsuitákra, mint eretnekekre, mert újítanak. Ezzel, hogy új naptárt akarnak bevezetni.
Azért akkor... Nagyon könnyen lehet, hogy ebben a megmaradásban, tehát abban, hogy ezen a területen a magyaroknak a magyarság tudata és az egész lakosságnak az a tudata, hogy ők Magyarországhoz tartoznak, ebben ez a végtelen hagyománytisztelet is benne volt.
Igen.
Mert ők, hát az ő királyuk a király volt. És
igen, igen, igen. Ezt én is gondolom, és én ezért... tulajdonítanék a katolikus egyháznak eléggé nagy jelentőséget ebben a bizonyos nemzeti egység fennmaradásában, mert pontosan ez a hagyománytisztelet, tehát az, hogy ők, tehát ezek elsősorban falusi közösségek, tehát nem nagyon ritkán mezővárosi közösségek, ezek falusi közösségek, viszonylag elzártabb, kifejezetten mezőgazdasági munkával, tehát a kereskedők már egy picit másképp látják a dolgokat, de ezek a falusi közösségek borzasztóan konzervatívak. És ez nagyon érdekes, mert egy kicsit így a reformáció recepciójával kapcsolatban is, tehát hogy mennyire megy ez mélyen ez a dolog, meg hogy milyen típusú közösségekben...
A reformáció igen. Tanításai mennyire mennek?
Igen, mélyen? Igen, tehát hogy ez...
Maga szerint mennyire mennek mélyen? Szerintek?
Hát igen, ez nem könnyű kérdés. Én azt hiszem, hogy én külön választanám itt két típust. Tehát külön választanám azokat és abban teljesen igazat adok a tanárnőnek, hogy nem köthető ez mezővároshoz vagy faluhoz. De külön választanám azt a típusú embert, aki lehet egy faluban is, és lehet egy mezővárosban, és talán mezővárosban több van, faluban kevesebb, akinek van egy adott műveltséget, amit megszerzett valamilyen iskolában, és valamilyen szinten ő érti azokat a vallási változásokat, az ő igényeire is válaszolnak ezek a vallási változások, amik először a reformáció.
Vagy legalábbis úgy értelmezi őket, hogy igen, az ő igényeire...
Igen. Ezt kapja, úgy érzi, hogy neki is ezt kell. Igen. Tehát valami hasonló lehet. Ez egy típus. Tehát ezek általában kereskedők, iparosok, műveltek paraszt emberek, akik bíróságot viseltek, stb. Tehát ez a réteg. És van szerintem, ami inkább falura jellemző, mint mezővárosra, egy olyan réteg, aki nagyon konzervatív, és akinek sokkal inkább az intézmény és a rítus számít, és igazából már sokkal kevésbé a személyes vallásosság, amiben ugye a reformáció egy nagyon nagyot lépett előre. Tehát neki ez az úgynevezett régi típusú vallásosság sokkal többet számít, és ezen emberek körében én azt hiszem, még ha protestánsok is lettek idővel, mert nem mondjuk csak protestáns intézményi kínálat állt a rendelkezésükre, szerintem ezeknek az embereknek a körében ez a tudati változás ez nem volt annyira erős, amit az is bizonyítja, hogy például akár a Hódoltságban, akár Erdélyben, ami sok olyan adatot találtam, hogy a protestánsok körében a búcsújárás, a Mária tisztelet és egyéb katolikus dolgok teljesen bevett kultuszformák maradtak, akár 100 évvel a reformáció
után. De ez bizonyos értelemben érthető. Hát most ugye évszázadok óta jártak bizonyos helyre zarándokolni, mert ott volt egy szent forrás, vagy volt egy szent, egy számon tartották, hogy egy szentnek volt egy csoda, szóval valamilyen okból jártak. Hát akkor, vagy imádkoztak a szentekhez, és akkor most jön valaki, egyszer csak azt mondja nekik, hogy ez érvénytelen.
Hát igen.
Hát érthető, hogyha a új elképzelésekhez igazítva valahogy tovább
csinálják. Szóval persze, és mondjuk az az érdekes, hogy ugye mennyiben asszisztálnak ehhez a protestáns prédikátorok. Van valami jezsuita levelem, ahol azon hőbörög a jezsuita, hogy hát milyen prédikátor az, aki ilyet megengedett. Hogy úgy zenél, ahogy ők kérik. Hát akkor már legalább tartaná be.
Nagyon jó használ, nagyon hasznosítható adat. Na most figyeljen, azt mondja ugye, hogy szóval mind abból, amiről beszélt, valami olyasmi derül ki, hogy itt azért egy elég jelentős dolgok történtek szellemileg, nem?
Igen.
Ez alatt az idő alatt, vagy a maga kutatásai szerint aztán, vagy igazából. Szóval jelentős szellemi dolgok történtek, jelentős összefüggések alakultak ki az országnak ezen része, és Európának olyan részei között, amik között korábban nem volt kapcsolat. Most hát felmerül az a tulajdonképpen abszurd kérdés, mert ugye hát a török hódoltság az egy egyetemen, hát a török megszállás az egy nagyon rossz dolog. Na most mégis felmerül az a kérdés, hogyha ennyi minden szellemi dolog történt, akkor nem lehetne azt mondani, hogy bizonyos értelemben jó dolgok is történtek, szóval most jó volt, vagy rossz volt, vagy nem lehet ilyen világos határvonalat húzni a dolgok közé, vagy hogy van ez?
Hát ez...
Emlékeztetem az előad a beszélgetésünk címére, ami abszurdulhat, de valahogy mégis fel kell tennem a végén ezt az egyenes kérdést, hogy akkor most mi a válasz?
Hát nyilván erre olyan, hogy igen vagy nem válasz nem lesz. Én inkább itt két dolgot választanék nagyon élesen ketté. Tehát az egyik az, hogy a Magyarország geopolitikai helyzetéből adódóan a török hódoltság és a három része szakadás, az tulajdonképpen azért akárhogy is nézzük, az egy nagyon, tehát mind a kortársak számára egy nagyon súlyos kataklizma volt, mind pedig utóhatásaiban, elsősorban az etnikai változások tekintetében egy nagyon súlyos és nagyon negatív esemény. Inkább, amit én mondanék, hogy azt a teljesen egyértelmű negatív képet, ahogyan ezt pontosan ezen nagyon egyértelmű negatívumok hatására kiszoktunk alakítani és súlykolunk. Ezt nagyon nagy mértékben árnyalhatja egyfajta kultúrtörténeti megközelítés. Tehát az, hogy Magyarországnak, az itt lakóknak van egy olyan történelmi tapasztalata, 150 éves történelmi tapasztalata, amely Európában teljességgel egyedülálló, vagy szinte egyedülálló, hogyha most a spanyol területeket nem tekintjük, az azért mégiscsak jóval korábbi. Tehát egy egyedülálló korai tapasztalat, és az, hogy a magyar lakosság, és nem csak a magyar, hanem a déli szláv lakosság is, hogyan használta ki ezt a lehetőséget, akár gazdasági szempontból, akár társadalmilag, akár, és ez nagyon fontos, kulturális szempontból, ez a tapasztalat, ez véleményem szerint ez egy nagyon fontos és jó tapasztalat, és rengeteg pozitívumot is magában hordoz, amiről beszélgettünk például, ez a fajta vallási sokszínűség. Ilyen sokszínűség, amely a hódoltságban, vagy akár az erdélyi fejedelemségben volt, és amely egy kulturális tapasztalat, és amelynek rengeteg kulturális terméke maradt ránk, amelyekre büszkék vagyunk, és Európában egyedülállóak, ezt végül is ennek a történelmi szerencsétlenségnek köszönhetjük, idézőjelben. Tehát végső soron és végső értelmezésben szerintem annyi pozitívum mindenképpen van benne, hogy nem roppant össze ez a nép vagy ez a nemzet. Nagyon érdekes dolgokat hozott ki ebből, és igazából véve egy olyan világot teremtett magának a török uralom alatti területeken, amely kulturális szempontból semmivel sem maradt alatta a nyugat-európai területeknek. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk egy francia vagy egy német faluban volt egy egyetemet végzett lelkipásztor, ugyanilyen lelkipásztorok és papok működtek a török hódoltságban, akik azokból a kicsi falukból, mezővárosokból kimentek nyugati egyetemekre, akár a protestánsok Wittenbergbe vagy Svájcba, akár a katolikusok, mondjuk a jezsuiták vagy a ferencesek főiskoláira, és utána visszamentek ezekre a területekre, és részei
maradtak. Ez egy nagyon nagy dolog, nem, hogy visszamentek.
Igen, hogy visszamentek, és ott működtek, és azokat a nyugati eszméket képviselték azokban a hódoltsági mezővárosokban, falvakban, amelyeket egy német, vagy egy francia, vagy egy itáliai hasonló településnek az értelmisége, a szellemi elitje képvisel. És szerintem ez, hogy így ez az egész mondjuk kulturális vallási sokszínűség kialakul, hogy ez a terület megmarad értelmezésben a magyar nemzet részeként, ez szerintem ez egy nagyon fontos tapasztalat, és ilyen szempontból ez egy egyedülálló lehetőség, egy egyedülálló történelmi tapasztalatra.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Nagyon-nagyon érdekes, nekem nagyon érdekes volt, remélem, hogy a közönségnek is.